Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba egriesek áldozópappá szentelte Vukas Bernard Urik diakónust, valamint diakónussá szentelte Osztia Balázs és Jammarek Briszka pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Misszió Szemináriumból a Bazilikában. A főpásztor köszöntötte az egyházmegye jubiláló papjait is. A beöltözést és a krizmával történő megkenés követően az új misé és a főpásztorral és a jelenlévő papsággal együtt mutatta be a szentmisét. Gyémánt mise lesz Egerben a Lajosvárosi templomban. Kladiva Imre atya idén ünnepli pappá szentelésének 60. évfordulóját, ebből az alkalomból gyémánt misét mutat be, majd gyémánt misés áldásban részesíti a jelenlévőket vasárnap 17 órakor. Szeretettel várnak minden zarándokot a gyémánt misére és az utána következő templomkerti szeretett vendégségre. Ebben a hónapban már nem megyünk 30 fok alá, ami a napi csúcshőmérsékletet illeti, írja az Időkép meteorológiai portál. Másodfokú hőségriasztás lépett életbe az ország egész területén, egyelőre keddéj félig. Elrendelték a vörös kódot, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre, közölte Kátai Németh Vilmos. Az előzetes adatok szerint megdőlt a napi melegrekord, és ezzel új szezonrekord is született a Szódon, ahol 37,1 fok volt délután, közölte a Hungaromet ZRT. A Magyar Honvédség felkészült, szükség esetén a társszervekkel együttműködve több 10 000 liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Rosszinszendi Romulus jelezte, ha a helyzet indokolja, ezt a kapacitást is többszörösére tudják növelni. Naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak a budapesti főpályaudvarokon, a peronoknál és a nagyobb vidéki vasútállomásokon az utascentrumnál vagy az ügyfélszolgálatokon pénztáraknál. Az önkormányzatok általában a légkondicionált helyiségek megnyitásával, párakapuk beüzemelésével és vízosztással igyekeznek segíteni. A jövő héten kezdeményezik a Magyarország elleni 7-es cikkely szerinti eljárás visszavonását, jelentette be Brüsszelben a miniszterelnök a kétnapos uniós csúcs találkozó után. Magyar Péter azt mondta, legkésőbb októberben vagy novemberben szeretné lezárni a kormány a hazánk ellen 8 éve indult 7-es cikkely szerinti jogállamisági eljárást. Itt az ideje, hogy Súlyog Tamás végre lemondjon, miután 7 alkotmánybíró is fellázadt a köztársasági elnök ellen, közölte a kormányfő. Magyar Péter azután beszélt erről, hogy az alkotmánybíróság levette a napirendről Súlyog Tamás beadványát, miután 7 alkotmánybíró érintettségre hivatkozva kizáratta magát az ügyből, így az ülés nem lenne határozatképes. Az államfő azt kérte a testülettől, foglaljon állást arról, lehet-e egyedi jogalkotással módosítani az alaptörvényt. A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését, közölte a HVG megkeresésére a Sándor Palota. A Velencei Bizottságot érintő jogi folyamatokról a Palota minden eddig felmerült érdemi információt megosztotta nyilvánossággal, tették hozzá. A meggyőződésre, hűségre és hazaszeretetre épülő politikai közösségek megmaradnak, hangsúlyozta Orbán Viktor a Fidesz elnöke Bécsben az Osztrák Szabadságpárt fennállásának 70. évfordulóján tartott ünnepségen. A patrióták készek beszélni az Európát érintő valódi fenyegetésekről, a migrációról, Európa csökkenő gazdasági versenyképességéről, az ukrajnai háborúról, sorolta. Újabb fordulatot vett a lengyel-ukrán diplomáciai konfliktus, miután több ukrán vezető is bejelentette, visszaadja a korábban kapott lengyel állami kitüntetését. A fejleményről egy ukrán Telegram csatornán megjelent bejegyzés számolt be. A feszültség azt követően robbant ki, hogy Karol Navrocski lengyel elnök visszavonta Volodymyr Zelenszkijtől Lengyelország legmagasabb állami kitüntetését, a fehér sasrendet. A lengyel államfő ezt azzal indokolta, szerinte vannak határok a kétoldalú kapcsolatokban, utalva a történelmi emlékezet körüli vitákra. A konfliktus középpontjában az áll, hogy Kijev az ukrán különleges műveleti erők egyik egységét az UPA hőseiről nevezte el. Az ukrán felkelő hadsereg megítélése évtizedek óta súlyos töréspont Lengyelország és Ukrajna között, mivel Varsó a volhiniai mészállások felelőseként tekint rájuk. Irán legfelsőbb közös katonai parancsnoksága bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől, írta meg az MTI. A döntés oka az Egyesült Államok és Izrael által elkövetett tűzszünetsértések, amelyeket Teherán a kötelezettségvállalások egyértelmű megszegésének nevezett. Végül az időjárásról. Erőteljessé válik majd a gomoly felhőképződés, amelyekből zápor, zivatar nagy számban alakulhat ki, a zivatarokat helyenként felhőszakadás kísérheti, legkisebb eséllyel a Tiszántúlon. Általában gyenge lesz a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban 15 és 20, napközben aztán 31 és 36 fok között alakul. Híreinket hallották.
Az eső ezer szöget ver rám, szöget üt a szélben síró fán, rám szögezi bánat terhét, de te nem jössz, hogy levennéd, az eső csak hull. Feketén dobol a házba lám, ablak szemek könnyednek talán, s rám zárja a magány ajtaját, és te nem jössz, hogy kinyitnád, az eső csak hol. Szívem helyén, sötétből rak falakat köré, megvakítja éjszakámat, de te nem jössz, hogy fényt lássak, az eső csak hull, egyre hull. Szöget üt a szélben síró fán, rám szögezi bánat terhét, de te nem jössz, hogy levenni, az eső csak hull, egyre thank you.
Kódex. A tudás öröksége.
Kedves hallgatóink, a történelem egyik legismertebb és legtovább uralkodó monarchája, 14. Lajos, a napkirály neve szinte egyet jelent a fényűzéssel, a hatalommal és az abszolút uralkodói tekintéllyel. Az uralkodó több mint 7 évtizeden át állt Franciaország élén és olyan korszakot teremtett, amely nem csak hazája, hanem egész Európa politikájára, kultúrájára és mindennapjaira is jelentős hatást gyakorolt. A versailles-i kastély pompája, a királyi udvar szigorú rendje és a központosított államhatalom mind az ő nevéhez fűződik. Dr. Kis László történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem professzor emeritusza tartott előadást 14. Lajos életéről és koráról. A hallgatóság betekintést nyerhetett a napkirály személyiségébe, uralkodásának legfontosabb eseményeibe, valamint abba a történelmi környezetbe, amely Európa egyik legmeghatározóbb alakjává tette őt. Műsorunkban most ennek az érdekes és sok tanulsággal szolgáló előadásnak a második szerkesztett részét sugározzuk. Dr. Kis László történészt hallják.
Közben pedig telnek múlnak az évek, még a front időszakában vagyunk, amikor 13 éves korában a párizsi parlament nagykorúvá nyilvánította, majd 3 év múlva megtörténik a Reims-i koronázó székesegyházban a felszentelése, megkoronázása, tehát király lett törvényesen, jogilag is. Ettől kezdve ő valóban Isten földi helytartójának számít. Egy Erlanger nevű francia kiváló történész joggal írja, hogy ezzel veszi kezdetét az isteni jog diktatúrája. Uralkodónak, és nem csak róla van szó, hanem már az elődeiről is, mágikus, gyógyító hatalmat is tulajdonítottak. Erre még mindjárt egy példa erejéig vissza fogok térni. És az 1650-es évek közepe tája az az időszak, amikor a napkultuszt Bossuet és más főpapok jóvoltából már kezdik egyre tudatosabban építgetni, hogy megtehessék az abszolút uralkodó eszmei ideológiai hátterének. Egyre gyakrabban feltűnik a nap motívum is. Még a koronázásnál és a felkenésnél maradva ennek van egy évszázados múltja és forgatókönyve. A felkenéssel kezdődött ebben az esetben is, és azzal az olajjal kenték fölt, amelyet legelőször állítólag 496-ban helyeztek Klodvignak a homlokára. És ez az olaj szintén isteni csodának köszönhetően a következő évszázadokban ugyanolyan friss volt, mint kezdetben. Majd következett a koronázás és a koronázási eskü. Ez is egy általános szöveg volt, hogy jóságos lesz, igazságos lesz a törvényeket, meg minden, amikkel be fogom tartani. Na és ennek a ceremóniának a végén, koronával a fején, teljes uralkodói díszben, mögötte az egész udvarral kivonult a székesegyház főbejáratán, ahová már az ország különböző részeiből több száz gyógyíthatatlannak számító, fekélyes, görvéi korban szenvedő embert, így nevezték ezt akkoriban, felsorakoztattak. Udvari orvosok először megvizsgálták őket, még azt is megnézték, hogy először van-e itt, meg hogy nem sumákol-e, hogy egészséges, csak hát az alamizsnát várja, mert kaptak egy kis adományt is a ceremónia után. Majd az uralkodó tehát végigmegy a soron, mindenkinek a fejére teszi a kezét, és a homlokától a álláig, a bal fülétől a jobb füléig egy keresztet formál, és hallhatóan, de nem túl hangosan a következőket mondja: a király megérint, az Isten meggyógyít. A király megérint, az Isten meggyógyít. És mit ad Isten? Néhány nap múlva felröppen a hír, csodák történtek, csodálatos gyógyulások. Került sor. Tehát ezzel is próbálták alátámasztani az ő nimbuszát, isteni eredetét vagy származását. Még ugyanebben az évben, miután már megkoronázott uralkodó lett, Mazarin még erősebben és még mélyebben bevezette az államügyekbe. Ekkortól kezdve ő már személyesen elnököl a legfőbb hatalmi intézmény, a magas tanács vagy királyi tanács ülésein. Ő mondja ki minden döntéskor a végső szót. Másrészt pedig, ami talán még fontosabb, hogy a tanítása, hogy készüljön az uralkodói tényleges mesterségre, tovább folytatódott, és Mazarin főleg két dolgot vert a fejébe. Mindennél fontosabb az államérdek. Ugye az etatizmus, l'état, c'est moi, az állam én vagyok. Kettő, hogy az uralkodó nem árulhatja el, hogy mire gondol. Tehát politikai színjátékot magas fokon művelte ő is, hozzáteszem a 4-5 ezer udvaronc is. Hatalma teljes tudatában, szerintem előre megkoreografált módon, a következő évben lovagló csizmában, lovagló pálcát csattogtatva bevonult a párizsi parlament termébe, és röviden azt mondta, hogy mától kezdve megtiltom a királyi rendeletek megvitatását. Az én rendeleteimet az a párizsi bíróság, amelynek ez lett volna feladata, vagy legfőbb feladata, nem vonhatja kétségbe. Tehát törvényességi vagy alkotmányossági kontrollt, ahogy ma mondanánk, nem gyakorolhat az uralkodó döntései fölött. Hölgyeim és uraim, akár ez alkalommal már mondhatta volna, hogy az állam én vagyok. De sem ekkor, sem később ezt így soha nem mondta. Ez egy történelmi mítosz, de tudjuk, hogy a nagy uralkodók esetében ilyen mítoszokkal meglehetősen gyakran találkozhatunk. Viszont elég érett volt már ahhoz, hogy hajkurászta a nőket. És sok alkalmi kapcsolata között volt egy számára különösen fontos kapcsolat is. Beleszeretett Mazarinnek az unokahúgába, 1658-at írtak ekkor, és a fiatalok azt tervezték, hogy összeházasodnak hamarosan. Mazarin, akinek, illetve a családjának pedig nagyon jól jött volna egy ilyen beházasodás a Bourbon királyi családba, nagy államfői bölcsességről tett tanúbizonyságot, amikor azt mondta az unokahúgának, hogy szó sem lehet róla. És azt mondta Lajosnak is, hogy felség, ha szereti, ha nem szereti, önnek más uralkodó házból származó feleséget kell keresni. Ezt hamarosan meg is találták Madridban. Tudnélik, a francia-spanyol viszony már évtizedek óta nagyon feszült volt. Háborúskodással emlékezzünk vissza a vallásháborúk idejére, amikor a spanyolok segítették a katolikusokat, és így tovább. Tehát ennek az áldatlan állapotnak véget kellett vetni, ezért döntöttek úgy Mazarinék, meg a spanyol politikusok is, hogy 1659-ben megkötik a pireneusi békét, és ezzel lezárják ezt a hosszú-hosszú tusakodást. És ennek a békének a részeként egy dinasztikus házassági szerződést is aláírtak, IV. Fülöppel, aki egyébként Lajosnak a nagybátyja volt. Ez a házassági szerződés arról szólt, hogy ő Mária Terézia infáns nőt, Fülöpnek a lányát, akivel tehát unokatestvérek voltak, fogja elvenni. És Mazarin zsenialitását mutatja, hogy a béke egyik záradékába belefoglaltatta, hogy a mennyasszonnyal egy 500 000 aranytalléros hozomány is jár. Mindenki tudta, leginkább a madridi politikusok tudták, hogy a megszabott határidőn belül ilyen hatalmas összeget az államcsőddel küszködő spanyolok nem tudnak megfizetni, hanem még a megszabott időn túl sem, de szorult helyzetükben ebbe is belementek. Na és az áradék másik része arról szólt, amennyiben nem tudják időn belül megfizetni, akkor fönnáll Lajosék, illetve Mária Teréziáék joga a spanyol trónra, tehát ők fogják megörökölni. Az örökösödési jog őket illeti. Erre nem is kellett túl sokat várni, mert az utolsó spanyol Habsburg uralkodó, aki egy kicsit nagyon debilis volt, gyermektelenül ő halt meg, megüresedett a spanyol trón. Na és ez jó lehetőséget kínált arra, hogy 14. Lajosék benyújtsák az igényüket a trónra az osztrák vetétársakkal szemben. És ebből egy sok évig elhúzódó spanyol örökösödési háború fejlődött ki. A tusakodó felek mögé szinte felsorakozott az akkor Európa minden számottevő ország vagy hatalma. De maradjunk még a házasságkötésnél, tehát nem sokkal az esküvő után már meg is született az első gyermek, és összesen Mária Terézia 6 gyermekkel ajándékozta meg a hűtlen Lajost, aki hát nap mint nap megcsalta a feleségét. Mária Terézia ezt sokáig nem tudta elviselni. Nagy lelki nyomás volt rajta, de hát mit tudott csinálni, beletörődött. Arról nem találtam írást, hogy ő félrelépett volna-e, vagy pedig hűséges volt a hűtlen urához. A 6 gyerek közül 5 meghalt, csak Lajos, az egyetlen törvényes fia maradt örökösnek, csak itt meg az volt a baj, hogy a napkirály halála előtt néhány évvel egy himlőjárvány söpört végig az udvarban is, és a trónörököst is elvitte. Sőt, mi több, a számba vehető unokákat és dédunokákat is elvitte. Egyetlen egy ükunokája maradt, aki csak azért maradhatott életben, mert a dadája 3 hétre elrejtette az udvari orvosok elől, akik halálra kezelték volna. Ez biztos, hogy így van. Tudjuk, hogy ez ekkor inkább még kuruzslásnak lehetett nevezni az orvoslást, nem pedig tudománynak. Sok-sok szeretője közül három tartósan királyi szeretővé vált. Kezdődött a sor de la Vallière-rel, aki 4 gyermeket szült neki, és miután már nem volt szüksége rá, hát akkor kolostorba küldték, hogy jöhessen az újabb, a fiatalabb, a 26 éves Madame Montespan, aki gyakorlatilag párhuzamos feleségének számított, nem volt még titokban sem házasságkötés, de Lajos úgy kezelte, ő pedig 8 gyereket hagyott hátra, összesen tehát a napkirálynak volt 12 törvénytelen gyermeke, és 1 törvényes, de tudjuk, hogy az utódlásnál a törvénytelen gyerekek nem számítottak. És a harmadik, akit titokban feleségül is vett, már Mária Terézia halála után került a képbe, 1683 és 1715 között szolgálta az uralkodót, eredetileg ő volt a király gyerekeknek a nevelő nője, és akkor hálózta be, vagy Lajos fordítva, akkor hálózta be a hölgyet. Meglehetősen nagy hatalommal és nagy befolyással rendelkezett, de nagyon fontos, hogy ebben az időben sem ő, sem más királyi szeretők még nem játszottak politikai, jelentős politikai szerepet, mint például majd 15. Lajos alatt Madame Pompadour és más királyi kegyencek és ágyasok. Már ott is vagyunk egy újabb halálesetnél, 1661-ben Jules Mazarin meghalt, de halála előtt egy végrendeletet készített, utaltam már rá, amely arról szólt, hogy az uralkodó vonja magához a főminiszteri tisztséget is. Nos, ez az évszám, hölgyeim és uraim, tehát azért fontos, mert ezzel kezdődik el egy 54 évig tartó személyi uralom. Ha úgy tetszik, egy egyszemélyi zsarnokság, egy egyszemélyi diktatúra, és ekkor már akár ebben az évben is mondhatta volna, hogy az állam én vagyok, hiszen Mazarin temetése után nem sokkal a trón termébe kérette az ország előkelőit. Főurakat, főpapokat, mindenki ott volt, aki számít, és ő pedig a kancellárjához fordulva azt mondta, hogy kancellár úr, arra kérem önt, hogy a következő szavaimat közvetítse a jelenlévőkhöz. Sokkal hosszabb szöveg volt ez, ebből csak ennyit ragadtam ki. Uraim, összehívottam önöket, hogy tudassam. Eddig az államügyeit a néhai Mazarin úr irányította. Elérkezett az idő, hogy magam kormányozzak. Önök segíteni fognak tanácsaikkal, amikor én kérem őket vagy önöket. A napkultusz nimbusza is kiteljesedőben van, és ettől kezdve már valóban központi jelentőségűvé válik, amit a legjobban az mutat, hogy a következő évben például, amikor egy udvari balett előadást rendeztek, rendszeresen voltak színpadi és balett előadások, és Lajos mindig főszerepet játszott. Most ezen az előadáson a napfelkeltét játszotta, hiszen a földi élet szempontjából mi a legfontosabb? A nap. A nap ad fényt, a nap ad meleget, a nap sugárzik mindenkire, nap nélkül senki sem létezhetne. Ezért tehát napjelmezbe öltözött, így örökítették meg, és ha már többször említettem a napkultuszt, illetve a napmotívumot, itt hadd mondjam el azt is, hogy ennek is évszázados múltja van már a francia király udvarban, de még csak ilyen mellék dolog volt, ez mellékes volt, nem központi fontosságú, és amikor az uralkodó abszolút hatalmát elméletileg, ideológiailag is meg akarták indokolni Bossuéék és mások, történelmi példákat kerestek és találtak. Visszanyúltak az ókorba, az egyiptomi történelembe, a Krisztus előtti 14. századig, amikor volt egy IV. Amenhotep nevű, egyébként nagyon tehetséges fáraó, aki úgy próbálta megtörni a túlhatalomra szert tett, túlságosan megerősödött Ámon-Ré papság hatalmát, hogy megszüntette a sokistenhitet, és áttértek a monoteizmusra, az egyistenhitre, a nap, az áton kultuszra. új fővárost emeltek, világi rendelkezéseket hozattak, és nagyon sok minőségi fordulat vette kezdetét, de sajnos ez az időszak nem sokáig tartott, tehát ezt emelték be, és ezt adaptálták a francia viszonyokhoz ezek az ideológusok. Hányszor mondtam már, hogy abszolút hatalom, teljhatalom, egyszemély diktatúra, és így tovább, de azt is látnunk kell, hogy a napkirály hatalma nem volt korlátlan. Számos korláttal szembesülnie kellett. Nem hághatta át az államvallás előírásait. Nem rúghatta föl a korábban hozott törvényeket. Nem szeghette meg az udvari etikettet. És legalább még 5-6 ilyen pontot fel tudnék sorolni, amit neki is tiszteletben kellett tartania, meg hát nem nyújtózkodhatott tovább, mint ameddig a takarója ér. Tehát mindig túlköltekeztek ebben az időszakban. Több volt a kiadás, mint a bevétel. Nagy volt a pazarlás is, és hiába óhajtotta az uralkodó mondjuk azt, hogy tartósan fenn kéne tartani egy 400 ezeres hadsereget, erre nem volt pénzügyi lehetőség. És amikor véget ért ez vagy az a háború, a zsoldos hadsereg létszámát drasztikusan csökkentetni kellett. Vagy a Versailles palota építkezését is sokkal több pénzből, vagy még több pénzből is meg lehetett volna oldani, de Jean-Baptiste Colbert, a pénzügyi főintendáns mindig mondta neki, hogy felség, ettől több pénz ebben a pénzügyi évben erre nincsen. Tudnélik, ő vezeti be a kettős könyvelést, bevétel, kiadás, rovat, minden más egyéb, és ők már mindent papíron rögzítettek, és ezek nagyon fontos közgazdaság történeti szempontból is fontos dokumentumok és források. Néhány bonmót, néhány szellemes mondást ezzel kapcsolatban hadd osszak meg önökkel. Háner Péter írja, nagyon szellemes valóban, hogy mindent megtehet, amit akar, de nem akarhat mindent, amit megtehet. Vagy a viszonylag korán elhunyt kiváló történészünk Szűcs Jenő írta egy helyen, hogy az abszolút monarchia nem korlátlan, hanem kontrollálatlan. Tehát nem korlátlan, hanem ellenőrizetlen, ellenőrizhetetlen. És számos verzióban találkoztam már azzal a mondással is, hogy az abszolút monarchiát mindig csak építgették, de sohasem fejezték be. Ez így volt 14. Lajos abszolút monarchiája esetében is. A régi és az új, a régi intézmények, amelyeket nem törölt el teljesen, és az új központi királyi hatalmi intézmények együtt éltek. Egymást segítették, de inkább kölcsönösen gátolták a jó működést. Tehát a régi és az új világa volt ez a sok évtizedes uralom.
Thank you.
Versailles palotát sem fejezték be. Azt is mindig csak építgették. Még az 1715-ben bekövetkezett halála után is. És áttérve erre az újabb témakörre, itt az előadás elején már beszélgettem hölgyekkel, urakkal, akik jelezték, hogy ők már voltak Versailles-ban, és ma is gyönyörűnek tartják. Hiszen ez volt Lajos egyik legfontosabb célja, hogy én meghalok, de mementóként álljon ott évtizedekig, évszázadokig egy olyan mű, amely az én hatalmamat, amely az én a nagyságomat továbbra is közvetíti és sugározza. Ekkor jelenik meg a francia politikában egyébként a grandeur és a gloire, a nagyság és a dicsőség gondolata. És Lajos nem csak nagynak, hanem dicsőségesnek is akarta mutatni, láttatni magát. Valóban ez az építmény együttes impozáns egész Európa csodálta, irigyelte, és ahogy említettem, önöknek utánozni próbálta. A kastély építésével kapcsolatban számos ok játszott szerepet. Addig nem volt állandó hatalmi központ. Az udvar a Louvre-ból vándorolt ide-oda. Jó idő esetén átmentek Vincennes-ba, onnan Fontainebleau-ba, onnan Saint-Germain-be, megint a Louvre és így tovább. Folytatódott ez a körforgás, és ez egyre macerásabbá vált. És erősödött az az igény, hogy állandó székhelyre, állandó uralkodói központra van szükség. Ismerjük már, hogy Lajos nem szerette Párizst. Megvetette azt, gyerekkori emlékei taszították, meg a Louvre sötét is volt, rideg is volt, meg kicsi, egyre kisebb is lett az udvari szórakozások számára. No, ez az építkezés egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb szempontja lesz. Tehát egy olyan nagyobb teret, egy olyan nagyobb építmény együttest kell csinálnunk, ahol a véget nem érő vigasságokra van elég hely. Később alakult ki Lajos fejében is az, hogy ha már itt vagyunk Versailles-ban, akkor állandóan itt is telepedjünk meg. Na meg ki ne maradjon a felsorolásból Fouquet kastélyának példája. Jean-Baptiste Colbert előtt Fouquet volt a pénzügyi főintendáns, aki sajátjaként kezelte az állam vagyonát. És olyan káprázatos kastélyt épített, amilyen egyik király kastély sem volt. Egyik sem közelíthette meg. És elkövette azt a hibát, hogy a vadászat alkalmával meginvitált az uralkodót, hogy szálljon meg nálam. Hát azt gondolta, hogy nem is e földön van. És rögtön felvetődött a kérdés, hogy hát miből? Honnan van ennek ennyi pénze? Colbert meg a fülébe duruzsolta, hogy felség, ez lenyúlta az állam vagyonát. És kegyvettet lett Fouquet, Colbert meg elfoglalta helyét. A történelem ismét önmagát. Mondhatnánk azt is. Gyorsan átugorva ezen a dolgon, tehát az építkezés több mint 50 éven át tartott, 1661-ben kezdődött, 1674-ben ért el odáig, hogy már az U alakú három épület, központi épületekről van szó, készen lett, és ettől kezdve az udvar egyre többet és egyre rendszeresebben tartózkodott itt. Végül is 1682-t jelölhetjük meg ama évnek, amikor az udvar hivatalosan is ide települt át, és ettől kezdve Versailles Franciaország fővárosának számít. Mert sokan kiszorultak, sok embernek nem volt elég hely a palota együttesben, ezért a palota körül kiépül egy 15 ezer fős település. Egy nagyon sajátos város, ezt nevezzük ma Versailles-nak, amely akkoriban is arról volt híres már, hogy csak udvari nemesek, udvaroncok, csak arisztokraták és a szolgáik laktak benne. 15 ezeren. A mű tervezői Fouquet-nak a építői voltak. Le Vaux az építész, Le Brun a festő, Le Nôtre a kerttervező, Franchin a vízépítő és a társaik. A pénzt pedig Jean-Baptiste Colbert teremtette elő. Ez 1679-ig sikerült is neki. Hiszen Colbert egyedül tudta Európában azt a csodát, hogy hogy lehet pénzügyi aktívummal zárni az évet. 1679-től már ő sem tudta, kegyvesztett lett, néhány év múlva meg is halt. És Colbert halál után Louvois, aki egyébként hadügyminiszter volt, de az építés ügyért is felelt, Louvois veszi át ennek a továbbfolyó építkezésnek a finanszírozását. Ami a költségeket illeti, Lajos elvárása 1661-ben az volt, hogy a legszebbet szeretném, de méltányos áron. Ez nem sikerült, hiszen, ahogy Saint-Simon is megállapította, Versailles nagyon költséges beruházás volt, vagy egy mai kiváló francia történész, Pilorgé is azt írja, hogy az építkezés igen sokba került. Colbertek feljegyezték azt is, hogy 1680-ban az udvartartás költsége 12,7 millió livre rúgott, az összbevétel nem érte a 100 millió livrt. Számoljanak utána, ez durván 13%. És ez csak egy tétel. És mennyi más mindenre kellett volna még a pénz? Könyörgöm, egyedül a hadsereg költsége békeidőben 50-65% között mozog, ebből viszont alig volt már, mint békeidőből, háborús helyzetben pedig 70-85%. A hadseregre fordított kiadások felülmúlták a 80%-ot. Tegyenek hozzá még 13-at, és mi van az iparral, mi van a kereskedelemmel, mi van a népjóléttel, és így tovább. Na meg hát ne felejtsük el, hogy 15-20 ezer léhűtőt kellett eltartani. Ennyien éltek az épülő-szépülő Versailles-ban. Nem csak a királyi család és a rokonsága, az udvari méltóságok és személyzetük, az udvarhölgyek, több száz vadász, csak a cselédek és szolgák száma olyan 10 000-re tehető, nem is beszélve a központi kormányzati apparátusról és a 4-5 000 fős udvari nemességről. Ezeket etetni, itatni kellett, szórakoztatni kellett őket, kegydíjakkal jutalmazni őket, hogy csak néhány példát mondjak. És engedjék meg, hogy néhány percben még beszéljek az udvari élet fényéről, előnyeiről és hátrányairól is. Ebben az udvarban mindenki szerepet játszott. Egy nagy, színpompás előadás folyt, amelyben az uralkodó volt a főszereplő. Az összes többiek pedig a mellékszerepeket játszották. Az uralkodó volt a nap, amely körül a bolygók mozogtak, keringtek. És a bolygók csak azáltal léteztek, hogy ott volt a központban a nap. Tehát feladva az egyéniségüket, szerepet játszott mindenki, és az uralkodótól függő, a király kegyét leső udvari szolgává alacsonyodott le. Akiknek egyedüli törekvésük az volt, hogy észrevétessék magukat. Egész életében azt emlegette, hogy egyszer az uralkodó egy udvari bálon, amikor bevonult, rám pillantott és enyhén biccentett. Ez a legnagyobb uralkodói kegyjele. A papucsot már említettem, meg sok egyéb mást. Ebben az udvarban minden percre pontosan ki volt számítva. Tehát egy spanyolos, bár megváltoztatott, de igen szigorú udvari etikett szerint zajlott, Saint-Simon méltán használja a rúgóra járó etikett kifejezést. Egész Európában a nap király napirendjéhez lehetett az órát igazítani. De ez monoton egyhangúságot is eredményezett. Nem csak az uralkodónak, hanem a körülötte lévőknek is, és nem is csak egyhangúságot jelentett. Az uralkodó számára nagy terhekkel járt, hiszen az egész élete a felkeléstől a lefekvésig a teljes nyilvánosság előtt zajlott. Még amikor könnyítenie kellett magán, akkor is. Egyébként 14. Lajos ezt nem tartotta nyűgnek, mert ahogy az emlékiratában le is írja, az uralkodónak, most szabadon idézem, biztosítania kell, hogy őt bárki könnyen megközelíthesse. Ez sok mindent jelentett, a lényeg az, hogy a kastélya mindenki számára nyitva állt. Bárki bemehetett a kastélyba. Ez pedig további kellemetlenségeket eredményezett. Egyrészt túl zsúfoltsággal járt, mert ezt a 15-20 ezer embert el kellett helyezni. Saint-Simon is örülhetett, hogy egy szűk, dohos padlásszoba jutott neki. Tudjuk már, hogy emiatt épül ki a palota együttes körül Versailles, a maga 15 ezer arisztokratájával és udvaroncával. Nem csak túl zsúfolt ez, hanem egyre nagyobb a kívülről bejövő tömeg. Ezek között nem csak bámészkodók vannak, hiszen az uralkodó hálószobáján és dolgozó szobáján kívül bárhová szabadon bemehettek. Hanem tolvajok is voltak, csavargók is voltak, különféle visszaéléseket, lopásokat követtek el. Az egyik szemtanú meg is ütközött ezen, mondván, hogy mulatságos látvány, amint a gája rabokra emlékeztető alakok szabadon sétáltak a palotában, még a király hálószobájában is. Szerintem ez egy kicsit túlzás volt, de most ezt hagyjuk. Na, a másik kellemetlenség a komfort hiány. Mindenhová bevezették a vizet. A szökőkutakba, a medencékbe, a csatornákba. Vízátemelő szerkezetek sokasága van, locsolták a parkokat, de magában a palota épületeiben nem volt víz. Még ha akartak volna, se tudtak volna tisztálkodni. Meg nem lehettek vízöblítéses vécék. Egyébként ezeket már feltalálták, már az ókorban is voltak, Krisztus előtti időkben is. Nem voltak illemhelyek. Mindenki ott és úgy végezte el a szükségét, ahol éppen kellett. Egykori udvaron szavait idézve, az udvarban, a felső folyosókon, az ajtók mögött, és szinte mindenütt ezer trágyadomb látható, elviselhetetlen szag bűzülög. Az egyik nem használt szobát annyira megtöltötték emberi ürülékkel, hogy ez a több tonnás ürülék massza betörte a padlózatot, és lezuhant a földszintre. Nem lehetett kifűteni. Nem arról volt szó, hogy nem lobognak a kandallók. Fűtöttek télen, rendesen, viszont ma úgy mondanánk, hogy a nyílászárok nem zártak jól. Így a füsttel együtt a meleg is kiillant, és teljesen igaz az, amit Pap Imre kollégám írt, ezzel kapcsolatban télidőben az egész udvar vacogott. Hideg teleken a királybora és kézmosóvize néha bizony befagyott. Nem volt fenékig tejfel a Versailles palotában élni. Nos, hölgyem és uraim, nem akarok megtisztelő figyelmükkel visszaélni. 14. Lajosról, a napkirályról hallhattak egy rövid, de remélhetőleg elviselhető előadást. Köszönöm a figyelmüket.
Kedves hallgatóink, dr. Kis László történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem professzor emeritusa 14. Lajosról szóló előadásának második részét hallották, amelyben a napkirály személyiségéről, uralkodásának legfontosabb eseményeiről beszélt. Köszönjük figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánunk!
Kódex. Művelődés történeti műsorunkat hallották.
Csábít egy éj, egy sejtelmes látomás. Csábít egy arc, mit egyszer kell, hogy láss. És a szem, mit láttam már valahol. És kék, s olyan szép. És a száj, mi most már szívéhez szól. Tiéd volt az arc, tudom most már. És azóta jégből vagyok, talán fel sem olvadok. Hát nyújtsd két kezed, olvasz be jég szívemet. Jégből vagyok, talán fel sem olvadok. Hát nyújtsd két kezed, olvasz be jég. Valami fáj, nem érzem régen már. És ez a láz, csak álmomban égett ám. És az arc, tudd meg, hogy tiéd. Hív, nekem ennyi elég. És a száj, ha hozzám szól majd még. Meg kell értsed, hát ennyi épp elég. Te biztosan látod, hogy jégből vagyok. Talán fel sem olvadok. Hát nyújtsd két kezed, olvasz be jég szívemet. Jégből vagyok, talán fel sem olvadok. Hát nyújtsd két kezed, olvasz fel jég szívemet. Tudd meg hát, sosem éreztem még, hogy szívem, szívem tiszta jég. Hideg a nyár, vagy forró lehet a tél, nem segíthet már, csak ha érte még. De biztosan látod, hogy jégből vagyok. Hát nyújtsd két kezed.